Azt hiszem, hogy a jelenlevők közül mindannyian voltunk már életünk valamelyik pontján, vagy éppen vagyunk ezen a ponton szerelmesek. Aki nem volt, annak úgyse hiszem el, de hát egyébként meg biztosan mindannyian ismerjük ezt az érzést, amikor valaki hihetetlenül bele van habarodva a másikba. Semmi másra nem tud gondolni, csak arra, hogy vele legyen, vagy éppen ül egy tanórán, és valamit magyaráz a tanár, de se kép, se hang, mert csak arra tudok gondolni, akit annyira szeretek. És hát bizonyára mindannyian énekeltünk szerelmes dalokat, még ha fiúk vagyunk, akkor is csak legfeljebb titokban, hogy veled lenni mennyország, meg ahol te vagy, ott vagy, ott van a menny, és hogy milyen jó veled, és nagyon sokszor észrevettük már azt, hogy vannak olyan szerelmes számok, amiket lehet keresztény számnak énekelni, és keresztény számok, amiket szerelmes számnak, mert hogy mind a kettő azt fogalmazza meg, hogy ahol te vagy, ott a mennyország, meg ilyesmi. És hát őszintén szóval tényleg így érezzük, amikor szerelmesek vagyunk. Hogy van az az erős érzés, ami igazából akkor érzi, akkor teljesedik ki, amikor együtt lehetek vele. És nem tudom, emlékszünk-e még azokra szívszorító pillanatokra, amikor megláttuk az illetőt valahol elmenni máshol, és akkor a torkunkba ugrott a szívünk, meg ízadni kezdett a tenyerünk, meg ilyen egyéb dolgok voltak. Hát nem tudom, velem volt ilyesmi sokszor. Én azt hiszem, hogy 13-4 éves korom óta folyamatosan szerelmes voltam egy darabig. Néha nem is tudom, hogy kibe, csak úgy általában szerelmes voltam. Szóval, hogy a szerelem egy ilyen érzés, és amikor találkozok, és amikor rám néz, és akkor megfogja a kezem, na hát ez tényleg mennyország. Tehát, hogy valahogy úgy érezzük, hogy ez az, amire szükségünk van, hogy veled legyek, hogy ott legyek, hogy milyen jó lenne együtt lenni. És hát persze, ehhez képest, ha megkérdezik tőlünk, hogy mi a mennyország, akkor mi, akik ilyen jól nevelt hívő emberek vagyunk, akkor tudunk mondani egy csomó jó definíciót arra, hogy mi a mennyország. Biztosan van, aki azt mondja, hogy Jelenések könyvében benne van, hogy a mennyország az a hely, ahol nincs fájdalom, veszteség, félelem, szomorúság, sőt, az Isten minden könnyet letöröl a szemünkről, mert az elsők elmúltak, újjá lett minden. A mennyország az, ahol örökké tartó boldogságban élhetünk. Vagy aki már hallgatta az előző istentiszteleteket, azt mondja, a mennyország az a szent világ, ami más, mint a miénk. A vallástalanok azt mondják, a mennyország a más világ, ugye, hogyha meghalunk, akkor oda fogunk kerülni. Aztán, aki ilyen, mondjuk elvégzett már valamilyen vallásos iskolát, az azt mondja, hogy a mennyország az a hely, ahol Isten akaratát tökéletesen betöltik. Ez ilyen nagyon szépen úgy hangzik, mint egy definíció, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet. A mennyország az a hely, ahol Isten akaratát tökéletesen betöltik. Ezt annak idején még teológián is elmondták nekünk, az egyik tanárunk ezt elég gyakran definícióként elmondta. A Pál apostol egy kicsit érdekesebben fogalmaz, ő a szeretett himnusza végén mond egy pár szót a mennyországról, de igazából csak akkor látjuk, hogy a mennyországról beszél, hogyha ki akarjuk, vagy kinyitjuk a szemünket. Pál azt mondja, hogy most tükör által és homályosan látok, de egyszer majd színről színre fogok látni, most töredékes az ismeretem, de egyszer majd úgy fogok ismerni, ahogy Isten is ismer engem most. Mennyország az a hely, ahol megszűnik a töredékes, és eljön a teljes. Ahol már nem csak az ányképét látjuk a dolgoknak, az ókori tükör az nem volt olyan jó, mint a mai tükör. Az ókori tükrök ilyen nagyon fényesre csiszolt ezüstfelületek vagy fémfelületek voltak, tehát valamennyire lehetett látni a képet benne, de azért mégse úgy, mint ma, hogy egy tükörben látjuk. És egyébként is tudjuk, hogy a mai tükrök is torzítanak, hiszen nem azt mutatják, amilyenek mi vagyunk, hanem a tükörképet. És amikor ránézünk egy fényképre, ott nem a tükörképet látjuk, és azért olyan sokszor idegen az embernek a saját fényképe, mert visszafordítja arra, ami valós. Vagy pedig még a Jelenések könyvében van egy ilyen gondolat, hogy az a hely a mennyország, ahol Isten egyértelműen és valósan uralkodik. Ő az Úr. Szóval, hogyha ezt így összefoglaljuk, ezt a sok-sok definíciót, akkor ilyen nagyon gyerekesen azt lehet mondani, hogy a mennyország az, ahol Isten uralkodik, és ez jó. Mármint, hogy jó, hogy Isten uralkodik. És ezekről már volt szó az előző igehirdetésekben, amikor Isten szentségéről, Isten országáról, vagy Isten akaratáról beszéltünk. És igazából elérkeztünk a mi atyánknak a közepéig, mert a mi atyánk közepén hangzik el ez a fél mondat, amiről nehéz eldönteni, hogy mi. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ez hová kapcsolódik? Sokszor azt gondoljuk, hogy ez az akaratához, hiszen azt szoktuk mondani, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. De ha megnézzük, igazából ez a félmondat nem csak erre vonatkozik. Jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát szenteltessék meg a te neved, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát az összes előző kérésekre rá lehet mondani ezt. Igazából ez szinte egy kérés önmagában, ez a rövid gondolat. Amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát minden, ami elhangzott eddig Istenről, mert eddig olyan kérésekről volt szó, gondoljuk csak végig, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ezek mind Istennel kapcsolatos kéréseink voltak, Isten munkájával kapcsolatos kéréseink. És ezek után fog jönni három kérdés az ember, kérés az emberrel kapcsolatban, jönni fog a mindennapi kenyér, a bűnbocsánat és a gonosztól való megszabadításnak a kérdése. Tehát látjuk azt, hogy ez egy nagyon-nagyon szépen felépített imádság, aminek a közepén van ez. És ez egy nagyon-nagyon fontos, a közepén lévő hely, ez mindig nagyon fontos. Biztosan mindannyian tanultunk, vagy legalábbis tanítottak minket fogalmazást írni általános vagy középiskolában. És mindig az volt a lényege, nekünk nagyon sokszor elmagyarázt a tanár, hogy rövid bevezetés, tárgyalás, középen a csúcspont, és a végén pedig legyen egy befejezés. Nem véletlen, hogy ez a gondolat van középen. Ez az a forgó, amin nem tudom, a libikókának forog a két oldala, ezen fordul meg nagyon sok minden. Amint a mennyben, úgy a földön is. És igazából azt gondolom, hogy mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy tényleg jó lenne, ha úgy lennének a dolgok itt a földön, ahogy a mennyben vannak. És éppen ezért mi emberek megpróbáljuk valahogy elérni, hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy a mennyben vannak. Ha megnézzük a mai világunknak, a mi nyugati világunknak az egész jóléti forradalmát, amiért mi most itt vagyunk társadalmilag, amiért most mi itt vagyunk jólétileg, az mind ennek a kérésnek, vagy ennek a gondolatnak a következménye. Ha megnézzük az egész világot, sehol nincs az a fajta gondolatrendszer az emberről, az emberi szabadságról, mint itt. Nyugaton alakult ki, a keresztény gyökerekről jött az a gondolat, hogy minden ember egyenlő Isten előtt. Keresztény gyökerekről jött az a gondolat, hogy minden embert egyenlő jogok illetnek meg. Keresztény gyökerű az a gondolat, hogy a fogyatékos is ember. Keresztény gyökerű az a gondolat, hogy az embert már akkor is megilletik bizonyos jogok, amikor még kötelességeket nem tud felmutatni, például kisgyermekként. És ahogy megnézzük, ahogy alakult ez a gondolat és terebélyesedet, látjuk, hogy mostanára a nyugati társadalmakban elég jól elérték ezeket a célokat. Ha kint élnénk egy pár évet, akkor látnánk, hogy a mi általunk hanyatló nyugatnak nevezett nyugaton, hogyan élnek a fogyatékosok például. Nem úgy, mint itt Magyarországon. Voltam olyan fogyatékos házban, ahol 4 fogyatékos ember, 12 ember, hát gyakorlatilag 12 embernek a munkája volt az, hogy 4 fogyatékos ember, akik egy házban élnek, egy saját házban, gondozzon és ellásson. És egészen máshogy néz ki egy jóléti társadalomban a jóléti állam. Egészen más a felépítés. Mert látjuk azt, hogy megpróbáltuk valahogy ezt a mennyországot kialakítani itt magunk körül. Hogy igen, legyenek egyenlő jogok, hogy igen, ne legyen fájdalom, és ne legyen kiáltás, és ne legyen... Ha belegondolunk, akkor megpróbáljuk ezt elérni, amit mond a Jelenések könyve, hogy odaállt, majd nem lesz fájdalom, meg gyász, meg jaj, meg sírás, ezt megpróbáljuk elérni a modern világban. Nem így van? Van egy nagyon jó orvostudományunk, és próbálunk mindenféle módon e felé menni. És amikor valami nem így történik, hanem mondjuk elmegyünk az orvoshoz, és kapunk egy 3 hónapos várólistára, vagy egy fél éves várólistára eredményt, akkor úgy érezzük, hogy valaki a mi jogainkat sértette meg, Ilyenkor egy kicsit érezzük, hogy próbáljuk mi építeni a mennyországot, de nem sikerül. De az óriási probléma mégsem itt van. Ha elmegyünk egy-egy nyugati vagy jóléti társadalomban, például északon a nagyon jóléti társadalmaknál, igen magas az alkoholistáknak az aránya. Miért lehet az, hogyha olyan nagyon nagy jólét van, akkor sokan azt mondják mégis, hogy ide nekem az üveget. És azt is látjuk, hogy a jóléti társadalmakban ugyanúgy rengeteg a kövér ember, a kövér gyerek, mert gyerekkorban elhíznak. Mert valami baj van. Visszatérek most egy kicsit arra a képre, amikor szerelmesek vagyunk. Amikor szerelmesek vagyunk, akkor nem tudom, hogy ki hogy van, de mondjuk tegyük fel, hogy viszonzott szerelmünk van, van a szerelmesünkről egy fotó, vannak szerelmes leveleink, és akkor kialakítunk a lakásunkban egy helyet, ahová kitesszük a szerelmesünknek a képét, letesszük elé a szerelmes leveleket, ahová beülünk néha, és rágondolunk a szerelmesünkre. Milyen jó! Milyen jó nézegetni a képét! Milyen jó olvasgatni a leveleit! Belegondolunk abba, hogy mit szeretne a mi szerelmesünk, és azt csináljuk. A mi szerelmesünk nem szeretné, hogy csúnyán beszélünk, ezért mi szépen beszélünk. A mi szerelmesünk nem szeretné, hogy bántsunk másokat, ezért mi nem bántunk másokat. A mi szerelmesünk mit gondolhat vajon, hogy szeretné, hogy én viselkedjek vele, és megpróbálunk úgy viselkedni. Ugye erről szól a szerelem? Hát nem. Nem erről szól a szerelem. Persze jó dolog néha megnézni szerelmesünknek a képét. De melyik szerelmes lenne az, akit kielégítene az, hogy létrehoz egy szobát a lakásában, hogy benne van a szerelmesének a képe, a levelei, meg ott abban a szobában úgy viselkedik, hogy a szerelmesek, hogy senkit nem elégítene ez ki. Persze jó dolog. Néha olyan izgalmas dolog este a takaró alatt még egyszer elolvasni az aznap kapott szerelmes levelet. Igen, de mégse ez a legjobb dolog, hanem amikor meglátom. És amikor együtt vagyok vele, az a legjobb dolog. És valahol itt bukik el ez az egész jólét és egész mennyországos ügy, hogy mi megpróbálunk itt a Földön létrehozni egy olyan szobát, amiben megvalósul mindaz, amit mi úgy gondolunk, hogy a szerelmesünk szeretne. De egy valaki nincsen benne abban a szobában, ez pedig a szerelmesünk. Ott ülünk a szobában, ott ülünk ebben a jóléti társadalomban, ebben a földre hozott mennyországban, és valami nem jó. És az nem jó benne, hogy a környezet, az kényelmes, és megpróbál boldoggá tenni, de a lényeg hiányzik belőle. Nincs ott az, akit szeretünk. És egy napig, két napig, egy hétig bírja a szerelmes a képnézegetéssel. De egy idő után kevés. Nem tudom, valamelyikünk gondolta már arra, hogy miért került bele az énekek éneke a Bibliába. Ha olvassuk az énekét, vagy olvastuk, akkor látjuk, hogy azok szerelmes énekek. Szerelmes énekek, amiket a mennyasszony énekel a vőlegénynek, és a vőlegény énekel a mennyasszonynak. Ahogy Ármi mondaná, ilyen fúj énekek. Mindenféle szépeket mondanak egymásról. Még a melleit is megemlítik a mennyasszonynak benne. Szóval, hogy ennyire 12 karikás legalább az énekek éneke. De miért kerül bele a Bibliába egy ilyen dolog? Nem véletlen, hogy benne van. Nem véletlen, mert azt mondták a rabbik, amikor ezt megengedték, vagy azt mondták, hogy a szent könyv, hogy ez igazából nem arról szól, hogy én szerelmes vagyok valakibe, nem egy férfiról szól, és nem egy nőről szól, hanem ez szól Istenről, és szól rólunk, az emberekről. Szól rólam, szól Isten népéről, szól rólad. Hogy keressük Istent, mert olyanok vagyunk, mint a szerelmes, aki a szerelmesen nélkül nem érzi jól magát. És bizony éneklik ezt a régi énekeink, ó, jöjj lelkem szerelmese, Jézus szerelmem, itt állok jászolod felett, ó, Jézusom szerelmem, énekeljük ezt a 319. énekben. Szeretlek, Uram. Ami igazán be tud tölteni minket, az sosem az, hogy létrehozunk egy olyan környezetet, ahol jól érezném magamat a szerelmesemmel. Hanem az, hogyha találkozok vele. És milyen érdekes, Milyen érdekes, hogy a szerelmesem, amikor jön, akkor nem behúzom arra a helyre, ahol őrizgetem a képét és a szerelmes leveleit. Teljesen mindegy, hogy hol vagyok, ha jön a szerelmesem. Lehetek a munkában, ha meglátom, akkor már a munkahely is sokkal szebb. Lehetek kint, lehetek bent, dolgozhatok. Ha jön a szerelmesem, bármilyen helyzetben tud jönni. Nem kell hozzá viselkednem, mert a szerelmesemnek jó vagyok úgy, ahogy vagyok. A mennyország az a hely, ahol ott van a szerelmesem. Nem ez a templom. Nem a szobámnak az a része, ahol imádkozni szoktam. Nem az a hely, ahová akkor fogunk kerülni, ha meghaltunk, hanem az a hely, ahová belép Isten az életembe. És ez lehet bárhol. Középiskolában, amikor tanultuk Adit, volt egy versora, amit akkor nagyon magamra illőnek éreztem, mert valahogy ez volt, ami összefoglalta azt, ahogy én éreztem Isten felől. Az a címe, hogy az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a terhem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Amikor mosogatok, és mögém lép a szerelmesem, és csendesen és váratlanul átölel. Amikor azt hiszem, hogy egyedül vagyok, és ülök, és azt érzem, hogy vége, és odaül mellém valaki, akit szeretek, és átölel. Amikor azt hiszem, hogy egyedül vagyok a kórházi ágyon, a fájdalmaimmal, szembenézek a halállal, ahová nem fog senki elkísérni, és odaül mellém, és megfogja a kezem, és azt mondja, hogy veled vagyok. És ő tényleg velem van, ő velem van a halálomban is, és a halálomon keresztül is. Mert mi aztán szeretjük egymást, de azért sok helyre a szeretetünk nem tud elmenni a másikkal. Tegnap beszéltem egy anyukával, aki azért hívott föl, mert azt mondja, hogy annyira örült először, hogy a legkisebb gyereke is kapott egy ösztöndíjat. Úgy nézett, hogy szeptembertől elmegy ösztöndíjra. És akkor most mi a baj? Azt mondja, nem szeptembertől megy el, hanem hétfőtől. Az holnap van. Hétfőtől a fiam elmegy ösztöndíjra, és a legkisebb fiam se lesz már itthon. És csak sírt. Mert a szeretetemmel már nem tudok vele lenni. A szeretetemmel vele tudok, nem tudok vele személyesen lenni. És tudjuk azt, hogy a szeretet olyan, hogy személyes kapcsolatra vágyik. Nem elég az nekünk, ha a gyerekeink fölhívnak háromszor egy héten, hanem azt kell, hogy ott legyenek néha, és meg tudjuk őket fogni, hogy beszélni tudjunk velük, hogy szeretni tudjuk őket testben, nem csak elméletben. És ez a probléma, hogyha mi megpróbáljuk fölépíteni a mi vallásos életünket úgy, hogy ez csak egy vallásos élet. Hogy nagyon sokszor a templomaink olyanok, mint a szerelmesnek az a hely a szobájában, ahová kiteszi a képet és a szerelmes levelet. Jó az! Néha jó esik ránézni a szerelmesem arcára, néha jó esik elolvasni a szerelmes levelet, de semmi nem pótolja azt, hogy találkozzunk. Semmi nem pótolja azt, hogy megálljunk, és hagyjuk azt, hogy Isten ugyanúgy, ahogy Ady Endrét, vagy minket fiatalabb korunkban csendesen és váratlanul átöleljen. Mert igazából ez az egésznek a lényege. Nem az a lényege, hogy járunk templomba, nem az a lényege, hogy csinálunk egy vallásos cselekedeteket, hanem az, hogy találkozunk-e néha azzal, aki igazán tud szeretni minket. Találkozunk-e néha azzal, aki egyedül ott tud velünk lenni a szeretetével minden helyzetünkben. Nem csak egy SMS-t küld, nem csak egy hívással jelzi, hogy itt vagyok, hanem ott van mellettünk. És ez a kudarcunk nekünk, mai embereknek. Hogy kialakítunk magunk körül egy olyan helyet, ahol azt gondoljuk, hogy boldogan tudunk létezni, mert viszonylag kevés a fájdalom, a könny, a kiáltás, De igazából belül ott marad az az üresség, amit egyedül a kapcsolat tud kipótolni. Nem elég a jó lét, hanem kell a kapcsolat is. És igazából ilyen szempontból a mennyország az életünkben az egy spektrum, egy széles skála. Amikor nincs kapcsolat, és amikor jó a kapcsolat, és ami kettő között van. Vannak pontok, amikor nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk Istennel. Vannak olyan pontok, amikor csendesen és váratlanul átölel az Isten, amikor csak leülök elé, és azt mondom, hogy itt vagyok, Uram, és átölel. És vannak olyan időszakok, amikor nem érzem ezt az ölelést. Csak valahol tudom, hogy azt mondta, hogy itt van, és itt van. De mégis az életem tápláléka az, amikor átölel. Az életem mozgatórugója a találkozási pontok körül van. Nem amire vissza tudok emlékezni, és amiből erőt tudok meríteni, ha éppen nincs mellettem, akkor az a találkozás. És ilyen szempontból így van, ahol ott van mennyország, ahol jó Istennel a kapcsolatom. Csiha Kálmán írja a Fény a rácsokon című könyvében. Ő egy református lelkész volt Erdélyben, akit több mint egy évtizedre bebörtönöztek, hogy bezárták egyszer magánzárkába. Több hetet töltött magánzárkában. Van, aki egy pár óra után is megbolondul, ő több hétig volt. És azt mondta, hogy ott volt lehetőségem elcsendesedni. Ott volt lehetőségem végre megállni. Ott nem zavart semmi. Ott nem voltak feladatok, amiket el kellett végezni. Ott igazából nem volt más, csak az, hogy végre tudtam találkozni Istennel. És azt mondta, hogy életének az a pontja az, ahol őnek a legmélyebb Isten tapasztalása volt. És van, aki, amikor egyedül marad a magánzárkában, a pokollal tud csak találkozni. De Isten nem azt akarja, hogy a pokollal találkozzunk, hanem azt akarja, hogy meglássuk azt, hogy ő pont ebben a csöndben tud minket megérinteni. És annál, minél többször van ilyen személyes találkozásunk Istennel, annál inkább mennyország az, amiben élünk. Teljesen mindegy, hogy mik a körülmények. Pál azt mondta, be vagyok avatva mindenbe. Ez nem régiben volt napige, ha emlékezünk a Filippi levél. Be vagyok avatva mindenbe, tudok szükölködni, tudok bővölködni. Tudok gazdag lenni, tudok szegény lenni. Én ugyanolyan jól érzem magam, hogyha dicsérnek a testvérek, hogy jól prédikáltam, mint amikor vernek azért, mert kinek vagyok a híve vagy a hirdetője. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mert van kapcsolatom azzal a Krisztussal, aki engem megerősít. Ez az egésznek a fordulópontja. Van kapcsolatom. Lehet kapcsolatom bármikor. Mert az az Isten, aki csöndesen és váratlanul átölelte Ady Endrét, nem azért ölelte át ott, és akkor csöndesen és váratlanul Ady Endrét, mert hogy neki máskor ugye úgyse szokta. Mert Isten itt van mellettünk mindig, és várja, hogy velünk kapcsolatot teremthessen. A fogadó oldallal van sokszor a probléma. Azzal, hogy megteremtsük azt a csöndet, amiben végre megláthassuk, hogy ott van mellettünk Isten. És ő arra vár, tényleg arra vár, hogy egy találkozásban erőt adhasson azoknak a napoknak, amikor nem fogunk vele találkozni, amikor nem tudunk vele találkozni. Hogy ezek az Isten tapasztalatok megadják az életünknek azt az erejét, vagy azt a tőkesúlyát, ami kell ahhoz, hogy a mi hajónk ne egy ilyen libegő, jobbra-balra dőlő hajó legyen, hanem egy stabil, vízen biztosan meglévő hajó. Tőkesúly, amit beépítenek a hajóknak az aljába, hogy ne legyenek könnyen borulósak. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Erre hív most minket. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. úrunk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor vagyunk úgy itt a templomban, vagy vagyunk a te igéd előtt, vagy próbálunk imádkozni. És igazából nem csinálunk más, mint belépünk abba a szobába, amit rólad elneveztünk, vagy amit te szerinted berendeztünk. De most nem ezt szeretnénk, hanem most szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk átélni azt, amit átélt Adi. Szeretnénk átélni azt, amit olyan sok ember átélt, amiről Pál úgy beszélt, hogy neki a legfontosabb az életében. Szeretnénk átélni a veled való találkozást, azt, amikor hirtelen ott állunk előtted úgy, ahogy vagyunk, leplezetlenül. És mégsem a szégyent éljük meg, hanem azt, hogy valakinek jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Valaki úgy szeret minket, ahogy vagyunk. Itt vagyunk, Uram, mindannyian törötten. Akár testileg, akár lelkileg. Cserépedények. De szeretnénk kérni azt, hogy te a nagy mennyei fazekas ülj mellénk, és vegyél minket a kezedbe. Formálj minket újra. És tölts meg minket azzal, ami ebből a kapcsolatból származhat, és ami számunkra igazán jó. Urunk, legyél velünk, mert ha te nem vagy velünk, akkor senki más nincs velünk végig. De köszönjük, hogy most is lehetőségünk van hozzád fordulni. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Úrunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen.